Bormárka. Iránytű, borkalauz a mindennapokra. Borok és a borász, aki mögöttük van. Ízek, borvidékek, történetek. Minden pénteken délután a Trend FM-en. A házigazda Gál Márk és Zilai Zoltán.
Szép jó napot mindenkinek. Ma pedig Zilai Zoltán van itt velem szemben. Szervusz, Zoli.
Szervusz, Márk, köszöntöm a hallgatókat. Az illatos szőlőfajták borairól fogunk beszélgetni, azért is, mert a vendégünk ezen a területen nagy jártassággal is, sok sikerrel rendelkezik. És a másik oka pedig, hogy egy olyan terület az illatos borok kategóriája, amelyik Magyarországon is, és a nemzetközi borpiacon is nagyon sikeres kategória. A fogyasztók nagyon keresik, és úgy gondoljuk, hogy ennek az okát érdemes feszegetni, érdemes mögé tekinteni ezeknek a tendenciáknak, és megpróbáljuk most itt közösen hárman ezeket a okokat felderíteni, és közelebb hozni a fogyasztókhoz ezeknek a boroknak az értékeit, mienségét, és ezekről a képet kicsit kiszínesíteni, kibővíteni.
És akkor mielőtt belecsapnánk a beszélgetés lényegében, jöjjön a már-már megszokott kis rövid ismertető a vendégünkről. A mai adásunk meghívott borásza Gálné Dignisz Éva, a kunsági borvidékről, a Gál szőlőbirtok és pincészet borásza. A szigetcsépi önálló családi pincészet alapjait 2002-ben helyezték el férjével, Gál Csabával. Egy hosszú, de eredményes út, melyen mindvégig közösen dolgoztak szőlész férjével, és két gyermeküket is beszippantotta ez a világ. Ők is részt vesznek a pincészet munkájában. 2009-ben a Vinagóra nemzetközi borversenyen a kék frankos rozé, a szürke barát pedig fehér kategóriában kapott champion díjat. A rangos versenyek szinte sorban érkező aranyérmei után Gálné Dignisz Éva 2013-ban az első hölgy borászként nyerte el az év bortermelője díjat. Szeretettel köszöntünk Évait köreinkben a Bormárkában.
Szervuszok, én is köszöntöm a hallgatókat.
Már elhangzott a bevezetőben, hogy az illatos borokra helyezzük a fókuszt. Talán tisztázzuk kicsit az alapokat, mert lehet, hogy nem mindenki számára automatikusan jön be egy gondolat, hogy jó illatos bor. Mitől válik egyáltalán illatossá egy bor? Milyen összetevőkre van szükségünk ahhoz, hogy ebbe a kategóriába be tudjunk sorolni egyik vagy másik tételt?
Hát az, hogy egy bor illatos, az elsősorban a fajta határozza meg. Vannak az úgynevezett illatos szőlőfajták és az úgynevezett neutrálisabb szőlőfajták. Az illatos szőlőfajtákban, illetve a többi szőlőfajtánál is a fajtáknak a mustjaiban az aromaanyagok találhatók, és az illatos szőlőfajtáknál van egy olyan aromaanyag, ami a úgynevezett neutrális szőlőfajtákban nem található meg. És ezt a feldolgozás során, ez egy terpén alkoholoknak nevezzük, ezeket a feldolgozás során ki tudjuk nyerni.
A kunsági borvidék ilyen szempontból mondhatjuk, hogyha föltérképezzük az ország egyik-másik borvidékét, hogy talán a top 3-ban mindenképp jelen van az illatos borok esetében?
Mindenképp. A szőlőfajták tekintetében is most már a második legelterjedtebb fehér szőlőfajta a cserszegi fűszeres. Ez sajnos megelőzte, most bocsánat, hogy sajnos mondok, de megelőzte a Bianca, amiből szintén egyébként lehet jó technológiával, szintén lehet jó közérthető hétköznapi borokat készíteni, de a cserszegi fűszeres az illatos szőlőfajták között a másodikként helyezkedik el a borvidéken.
Igen, Éva, azzal egészítelek még ki, hogy a hallgatóknak is segítsünk, hogy az illatos fajtáknak a klasszikusa az otonel muskotáj, vagy a sárga muskotáj. Tehát amikor a fogyasztók meghallják, hogy illatos bor, akkor szerintem 10-ből 9, ha fajtára gondol, akkor egy muskotályos borra gondol. A másik ilyen klasszikus fajta a tramini, a piros tramini, vagy fűszeres tramini. És most pedig napjainkban az írsai olivér, a cserszegi fűszeres, ezek viszonylag új magyar szőlőfajták, tehát az elmúlt évtizedekben, az elmúlt 30-50 évben születtek ezek a fajták, és ezek, amik most nagyon nagy sikernek örvendenek, ezekből fogy a legtöbb talán, és azt gondolom, hogy az, amit mi most a műsor témaválasztásakor is gondoltunk, hogy egy olyan dinamikusan növekvő kereslettel rendelkező terület, az mindenképpen szót érdemel, tehát ezért beszélünk most erről. És Éva, újra hozzád fordulok akkor kérdésként, hogy te a termelés oldaláról a számokkal, a forgalmi számokkal, és milyen egyéb módon érzékeled, vagy érzékelitek, hogy ezeknek a boroknak a divatja tényleg ilyen felfutóban van, és a kereslet ennyire növekszik?
azt látom, hogy mi 2004 óta működünk, mint pincészet, és az elején még az illatos fajtákra nem volt olyan nagy kereslet. Nálunk elsősorban a rozé volt a fő borfajta, amit kerestek a vevőink, de egy pár évvel ezelőtt egyre jobban kezdett felfejlődni a cserszegi fűszeres. De viszont mindig jöttek a pincébe, és kérdezték, hogy írsaink nincsen. Hát mondtuk, még nincs, de majd lesz. És én szerintem az, hogy az illatos fajták fejlődnek, az mindenképp azzal is összefügg, hogy akik most ismerkednek a borokkal, fiatalok, azok olyan borokat keresnek, amit könnyen megértenek, vagy könnyen fölismerik. Tehát van egy sikerélményük, hogyha megkóstolnak egy bort, akkor ezt esetleg az illat alapján felismerik, főleg, hogyha jól el van készítve, illetve ezek a borok tényleg a forgalomban aránylag jó árérték arányjal található meg, tehát ez sem mindegy, hogy egy könnyedebb vacsorához, vagy ételhez ezeket a borokat az üzletek polcai megtalálják, és hogyha fajtanév rajt van, azzal ugye még könnyebben megtalálja a fogyasztó.
Talán az alkoholtartalmus sem annyira magas, ez a mai világban számít, a mai világ rohan, fusszalad, az első benyomás mindig a legfontosabb, és hát az első benyomás hol születik, amikor megízlelünk egy bort, amikor beleszagolunk a pohárba. És az első benyomás egy finom, kedves, virágillat, gyümölcsillat, akkor az már fél siker, és akkor már a fogyasztók egyeit elnyertük.
A folytatásban talán az lenne még egy izgalmas gondolat, hogy a mérleg nyelvét keresendő, de nem feltétlenül meglátjuk, lehet, hogy el is billen egyik vagy másik irányba a mérleg, hazai nemzetközi viszonylatban gondolkodva.
Most Évához fordulok a kérdéssel, hogy te hogy látod, hogy ezek a sikerek és ezek az illatos borok, a reduktív technológiával készült illatos borok, ezek számítottak, számítanak abban, hogy szerintem az alföldi borvidék, ezen belül is a kunsági borvidék megítélése nagyon sokat javult, és nagyon sokat változott az elmúlt években, évtizedekben.
Mindenképpen. Én azt veszem észre, hogyha fiatalokkal beszélünk borfesztiválokon, ő bennük már nincs ez a régi negatív információ, hogy a kunsági borvidék, hanem azt látják, hogy az a bor gyümölcsös, könnyen érthető, jól iható, finom virágillatokkal rendelkezik. A pincészeteknek általában jó a technológiája, már erre azért nagyon odafigyelnek, lehet itt is még csiszolni dolgokat, mert én például az illatos boroknál sokkal jobban szeretem, hogyha ez a bor egy elegáns, tehát nem biztos, hogy kell az a nagyon-nagyon parfümös illat, hanem csak épp, hogy egy picit megjelenjen. És a borvidékünkön is látom, hogy nagyon sok nemzetközi versenyen nagyon-nagyon jól szerepel a borvidék. Kicsit még jobban kellene ezt kommunikálni, hogy ezt lássák, tehát itt már nem lehet az, hogy kunsági borvidék vagy más borvidék, ez egy nemzetközi verseny, tehát itt az számít, hogy a bor milyen.
Ha már kunsági borvidék, akkor szerintem ne menjünk el a mögött sem, hogy milyen az élet a borvidéken. Kiinduló kérdés az is lehetne, hogy miért éppen a kunsági borvidékre esett a választás. Hogyha valaki mondjuk nem ismer Éva, és nem ismeri a munkásságod, csak hallja itt a beszélgetésünket elsőre, hogy oké, kunsági borvidéken tevékenykedik borászként a férjével, a család is benne van, de miért pont?
Mi véletlenül kerültünk ide, mert én érdi születésű vagyok, és a férjem igazából a Szigetcsépben kapott állást. Ő viszont kecskeméti születésű, tehát maga valójában is a Kunságba született, de nem volt családi kötődésünk, és akkor Szigetcsépre kerültünk a volt kertészet egyetemi tangazdaságba, Maja Ernő mellé, aminek én nagyon-nagyon örülök, mert nekem tényleg ő az egyik mentorom volt, és hát adott volt, hogy akkor a borvidéken tevékenykedjünk, és mindig büszkék voltunk erre, hogy a kunsági borvidéken dolgozunk. Mi mellette nekünk van szőlőterületünk egy más borvidéken, Balatonfelvidéken is, de soha nem azért lett ez a másik borvidék, mert hogy esetlegesen a Kunságot háttérbe szerettük volna szorítani, és azt látom, ugye ez az ország legnagyobb borvidéke, a szőlőterület 1/3, 20 000 hektár helyezkedik el itt a Kunságban. Azt látom, hogy most már a szőlőbortermelők is egy kicsit próbálunk. Régebben is volt összefogás, de volt egy kis űr, amikor nem fogtunk talán annyira össze. Most újra úgy látom, főleg akik tényleg a minőségi borkészítésre tették föl a lelküket is, azok mindenképp összefognak, és büszkék vagyunk egymás sikereire. Tehát ez mindenképp egy nagyon fontos dolog.
Nekem nagyon szimpatikus volt az, amikor így az adásra készültünk föl, hogy a teljes család kiveszi a részét a munkálatokból, de feltételezem, vagy gyanítom legalábbis, hogy ez nem volt mindig így a kezdetektől, hogy már kicsikoruk óta mindkét gyermeketek már magukba szívta mindazt, ami szőlő és borászat?
Hát magukba szívták, de én először azt hittem, és a férjemmel azt hittük, hogy inkább negatív lesz nekik, mert azt látták, hogy nagyon-nagyon sokat dolgozunk, amikor még kicsik voltak, de aztán, mikor a gimnázium utolsó évében volt a fiunk, akkor föl volt neki dobva a labda, ő sporttal szeretett volna foglalkozni, mondtuk, hogy hát lehet ezt is, de hát akkor lehet, hogy egy 10-20 év múlva majd ez az egész majd eladjuk. És akkor hát azt ők egymás között megbeszélték a lányommal, hogy ezt nem lehet, ahol ennyi munka volt, ott ezt nem lehet megcsinálni, és ő szintén a Kertészet Egyetemre ment a fiunk, és ő már azt végül elvégezte azt is, amit a férjem szőlész, utána növényorvos, majd elvégezte a szőlészborász mesterképzést is, úgyhogy ő már mind a háromba benne van. A lányunk az nyelvész, de az elejétől fogva az első volt neki, hogy a pincészetbe fog elhelyezkedni, mert tudta, hogy ő itt fontos. Egyébként a borfesztiválon a Zoliéknál a várba ott kezdett a fesztiválokon velünk, és látta, hogy hát ezt ő nélküle nem fogjuk tudni megcsinálni, és mi is látjuk ezt egyébként, nagyon hiányzik, most félállásba dolgozik még a unokáink miatt, de most már majd lassan visszatér a munkavilágába.
Jöjjön az a rész, amit kicsit ilyen talán a beszélgetésünket is megkoronázza, lezárja, teljes egészét teszi. Ezt egyszerűen úgy neveztük el, hogy borcseppek, ha már boros tematikájú műsorról beszélünk, akkor adja magát, de hogy miről is van szó, nem kell megijedned, egy rövidke kis amolyan játékra gondolunk itt a beszélgetés végén. Korábbi interjúkból szemezgetünk kis morzsa részleteket, innen a borcseppek, tehát csepegtetjük ezeket, és alapvetően két kérdéssel fordulok most is hozzád. Én ezeket ismertetem, fölolvasom. Emlékszel-e még arra, hogy hol mondtad ezt, nem feltétlenül helyszínileg, de ami fontosabb, hogy minek kapcsán mondtad ezt. Ha nem, az sem baj, akkor megpróbáljuk most aktuális köntösbe tenni. Az egyik, visszapörgetjük az időkerekét még 2021-be. Szerintem a könnyű, gyümölcsös rozék és fehérborok soha nem mennek ki a divatból. Itt pontot teszek, volt folytatása a gondolatnak, meg előtte is volt természetesen valami, tehát ezt a függőben lévő részt vettük ki. Egyet értesz-e ezen állításoddal?
Egyet értek, és továbbra is ezt mondom, mert ugye sokszor mondják még most is, hogy a rozéboroknak kezd a divatja elmúlni, amivel én nem értek egyet, mert szerintem nem ez a tendencia, tehát a jó rozékat most is ugyanúgy keresik. Az egy dolog, hogy ma nagyon-nagyon sok rozé van a piacon, és hát már lehet, hogy esetleg szelektálni kell, hogy melyik az, amelyiket fogyasztó szívesen fogyaszt.
Itt azért tegyük hozzá, hogy ezek az ilyen régebbi évjáratból a polcokon található tételek, ezek hát 10-ből 9 esetben nem a termelőn múló okokból kerülnek, vagy maradtak még mindig ott, hanem a forgalmazó helyeknél beragadt, nem kezelt készített esetén ott maradt tételek, amik ilyen módon rontják picit a rozéboroknak az imázsát. Azt tudjuk tanácsolni innen a mikrofon erről az oldaláról is a fogyasztóknak, hogy érdemes keresni a rozé kategóriában mindig az adott évjárat, a legutóbbi évjárat termékeit, azok a legjobbak. Ez alól egy pici kivétel, hogy kezdenek megjelenni pici százalékban a kínálat, 3-5 százalékában, nem nagyobb mértékben, az olyan minőségi rozék, vagy hát mindegyik rozé minőségi, hanem amiket ilyen komolyabb borként készít, álmodik meg a termelő, és ezek által magasabb alkoholtartalmak, ezek esetleg érleltek, hordóban érleltek, és ezeknek azért a címkén, hát címkén erre van utalás. Tehát nem ugyanolyan címké van, mint a szokványos, friss, gyümölcsös rozéknak, és az áruk is általában jóval magasabb, másképpen pozícionáltak ezek a rozék, tehát ezekkel ne keverjük össze.
És valóban az eredeti interjú morzsa az annak kapcsán hangzott el, hogy adott esztendőben hogyan látjátok visszajelzések alapján, hogy mit keresnek inkább a borfogyasztók, és ennek kapcsán volt ez a kis szösszenet, amit kiragadtunk az interjútból. A másik egy frissebb lesz, ez 2022 ősztéli időszakban volt, nem akarok pontosabb infót elárulni. Egyszer az életemben szeretnék egy nagy vörösbort készíteni. Hol tart most ez az álom?
ez továbbra is tart még ez az álom, tehát most abba bízunk, hogy a 2020-ban telepített fajták, kék frankos Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, a vörösboron belül még lehet, hogy egy Pinot Noir-t is szeretnék készíteni. Nekünk van majdnem 4 hektárunk, és én egyszer szintén a Zoliéknál borfesztiválon kóstoltam egy pincészetnek egy, hát ez egy jó 10-12 éve volt egy Pinot Noir-ját, ami nagyon-nagyon megragadott, és azt én nagyon szeretném. Egyszer, ha olyan lesz az évjárat, mert ugye a Pinot Noir inkább a hűvösebb időszakot kedveli, nekünk is egy olyan részen van egyébként, egy kicsit így erdő közelébe, tehát el lehet készíteni a rozékkal, mások szép sikert értünk el, de egy vörös bort is még szeretnénk belőle. Szoktunk is, csak nem minden évjáratban, de ez még mindig nem az a vörös bor, amit mi gondoltunk.
Tehát az álom él.
Így van.
És az álom olyan szempontból jött világra, vagy életre, mert hogy a fehér rozé az szinte adta magát, és ez pedig egy ilyen különleges kihívásként élted meg? Vagy hiányérzetként?
Nem, pontosan azért, hogy ugye a mi borvidékünket elsősorban a fehérrel és a rozéval kapcsolják össze, de azért a jó évjáratokban, ha egy kis terméskorlátozás van, vagy lehet, hogy maga az időjárás korlátozta a termést, de gyönyörű vörösborokat lehet készíteni, és azt látjuk, hogy a fogyasztók szeretik ezt a picit azért könnyedebb vörösbor, nem az a nagyon nehéz tanninos, és látjuk, hogy nekünk igazából a rozé után meg majdnem a vörösbor, ami a legjobban fogy a pincészetünkben.
Csak megerősíteni tudlak, Éva, mert ahogy az ember figyeli a világ változásait és a fogyasztói ízlés alakulását, megállapíthatjuk, hogy a vörösborok esetében a fogyasztók egyre gyakrabban fordulnak most már a fiatalabb, gyümölcsösebb, könnyedebb stílusú vörösborok iránt, és már kevésbé egyeduralkodó a vörösborok között a nehéz, magas alkoholtartalmú, gazdag tanninú, érlelt vörösbor, ami ezek a klasszikus vörösborok, de az ízlés fordul a fiatalosabb, gyümölcsösebb vörösborok irányába, és ezeknek az elkészítéséhez a Tibor vidéki adottságaitok megint csak nagyon kedvezőek, az előző karakterű vörösbor az kevésbé, de most egy olyan helyzet áll elő, ami szerintem a te álmod megvalósulásának csak kedvezni fog.
Az nagyon jó, hogyha az álmok valóra tudnak válni, és mi szívből ezt kívánjuk, hogy akkor készüljön el az a jó kis érdekes általad megálmodott vörösbor, és majd nem csak, hogy kívánjuk, hogy ez így legyen, de bízzunk abban is, hogy majd meg is kóstolhatjuk mi is mielőbb ezt. Keressük továbbra is a nem mindennapi, mindennapi borokat, vagyis a vakkóstoló rész fog következni, hamarosan szünet után jövünk vissza az értékeléssel.
A szünet után folytatódik a Bormárka, itt a Trend FM-en.